Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a NEC Podcast legújabb adása, és a mai vendégeim Tobis Borbála és Nyúli Gábor, szeretettel köszöntelek benneteket, ti a Koret Lumen Kriszti közösség, katolikus karizmatikus közösség magyarországi felelősei vagytok. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a NEC Podcastben.
Köszönjük a meghívást.
Egy kicsit beszélgessünk erről, hogy mi is ez a közösség, milyen életre törekedtek, és ez hogyan kapcsolódik össze az Eukarisztiával?
Ez egy nagyon szép összefoglaló kérdés. Dióhéjban a közösségünkről azt lehet mondani, hogy egy kontemplatív, mély ima életre törekvő, karizmatikus közösség, eukarisztikus szívvel. Ebben benne van egy nagyon rövid definíció, és ez egy picit azt is megvilágítja, hogy az egész közösség lelkiségének a szíve az Eukarisztia. Talán ez a legfontosabb, amit el lehet mondani rólunk, és hát ezt ki lehet bontani, mint egy hagymahéjakat lehúzni, hogy mégis milyen az egész közösségünk.
Ti hogyan kapcsolódtatok a Koret Lumen Kriszti közösséghez? Mi volt az, ami megfogott benne benneteket?
Tehát igaziból úgy indult a történet, mondjuk megtértem, kezdjük onnan, akkor, és olvastam ugye a Bibliát, és olvastam benne, hogy Jézus azt mondja, hogy gyógyítsátok meg a betegeket, halottakat támasztátok fel, stb. És egyszerűen nem értettem, hogy ez miért nem látom. Tehát, hogyha Jézus ezt mondta, és tudom, hogy Jézus igazat mondott, és nem azt mondta, hogy még az elkövetkező 100 évben csináljátok, vagy 150-ben, vagy 1000-ben, hanem nem had szabott határt, tehát kiadta ezt a parancsot, és tudom, hogy ő nem változott, az ő szavai nem változtak, és az emberek se változtak, és az igényeik se változtak, hiába más a környezet, amiben élünk, akkor miért nem történnek. És akkor ezt nagyon sokat keresgéltem, az összes ismerősömet ezzel nyaggattam, papokat és mindenféle embereket, és akkor valaki, aki így tudott erről a problémámról, egyszer csak talált egy cikket Démiennel, ahol leírja, hogy neki ugyanez volt pont a problémája, és hogy akkor ők hogy találtak el egy megoldást. És akkor ennek a cikknek az alapján megkerestük Démient, meghívtuk először Magyarországra, igaz, hogy akkor még Katona Istvánik atyáikon keresztül, de végülis ez volt a mi első találkozásunk, és az egy nagy aha élmény volt, mert így láttuk, hogy ők hogy csinálják, és ez nagyon vonzó volt, úgyhogy mi itt találkoztunk velük.
Damien Steinről beszélünk, aki ugye a Koret Lumen Kriszti közösség alapítója, és elfogadta a meghívást az Eukarisztikus Kongresszuson előadó legyen, és hogyha az ő neve kerül szóba, akkor nekem, ami így rögtön beugrik, talán nem csak nekem, de vagy egészítsétek ki, hogy veletek ez hogy van, a gyógyítás, a gyógyító szeretet.
Igen, azt hiszem, hogy a legtöbb embernek tényleg ez jön be. Ennél picit tágabb a kép, tehát, hogy ami Damiennél is fontos, és az egész közösség szolgálatában, az a Szentlélek karizmáinak a megélése, ezekben való növekedés, ezeknek a használatát. Ezek közül egy nagyon látványos a gyógyítás karizmája, de a profécia, vagy a szabadítás, és még a többiek is, ezek szintén ugyanolyan fontosak, és a közösség életében nagy jelentőséggel bírnak. De a gyógyításokhoz visszakanyarodjunk, hogy ha megnézzük Jézus szolgálatában, és ez egy kiemelt terep volt, hiszen a gyógyítás az, ahol az Isten ereje és a szeretete egyszerre nyilvánul meg. Ez egy olyan nyelv, amikor egy gyógyulást megtapasztal az ember saját magában, vagy látja a környezetében, ami áttör olyan falakat, olyan gátakat, amit máshogy nem lehet. Tehát a hitnek egy olyan átadása, vagy egy olyan megtapasztalása az Isten jelenlétének, amire szükség volt Jézus korában, és szükség van ma ugyanígy.
Hogy látjátok, hogy ez ma ugyanúgy működik, mint mondjuk évszázadokkal ezelőtt?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha így körbenézünk így a világban, azért tudnak ezek az ezoterikus New Age gyógyítók annyira elszaporodni, mert hogy az emberek ezt folyamatosan keresik. És hogy a közösségnek ez is a hivatása egyébként, hogy bemutassuk, hogy a mi Istenünknél nincs nagyobb Isten, tehát hogy nem kell elmenni más gurukhoz, meg senki máshoz, mert Istené megvan, tehát ő az igazi Isten a piacon, aki valósan dolgozik, tehát gyógyít.
És akkor meg is érkezünk napjainkhoz, amikor ez a járványhelyzet ezt a tematikát különösen is élővé teszi. Mit tapasztaltok most napjainkban ezzel kapcsolatban?
Hát azt tapasztaljuk, hogy a fizikai betegségeken túl ez a járvány egy pszichés nyomást helyezett az emberekre. Tehát mindenki kétségbe esett, elzárkózik, a társadalmi kapcsolatok egészen furcsa fordulatokat vesznek, tehát az embereknek hiányzik a normalitás, és ez újabb betegségeknek a forrása, pszichés betegségek, pszichoszomatikus betegségek nagyon széles körben elterjedtek ez alatt az elmúlt bő egy év alatt. Az emberekben az igény a gyógyulásra, az igény arra, hogy az Isten erejét megtapasztalják, hogy ezt a szabadulást ebből a helyzetből megtapasztalják, ez talán még nagyobb, mint másfél éve volt.
Igen, és ezt látom, hogy én orvosként dolgozom, és azt látom, hogy ennyi pánikbetegséggel, anorexiával, a szülőkön érződő gyerekorvos vagyok, feszültséggel, én nem találkoztam még, tehát egyszerűen tényleg ilyen feszültség alatt él az egész társadalom, és bizonytalanság meg minden, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jól elő van készítve a terep.
Egy nagyon érdekes kérdést vetettél most föl az előbb, hogy mi az a szeretet és mi az a gyógyulás, ami valóban Istentől jön, és mi az, ami tévút, mi az, ami ez a New Age-es vonal. Erről egy kicsit, hogy...
Hát szerintem egy dologban van a nagyon nagy különbség, hogy megvan-e fizető az ár, vagy majd még nekem kell. Tehát az Istentől jövő gyógyulásban Jézus minden árat már megfizetett. A New Age-ből jövő gyógyulásnál pedig a gonosz előbb-utóbb benyújtja azt a számlát. Tehát vannak ott gyógyulások, és vannak javulások, de előbb-utóbb valami csúfság lesz a vége, és azért ezzel szoktunk találkozni. Úgyhogy az ördög megkéri az árát az ő tőle jövő gyógyulásnak.
Beszélgessünk egy kicsit Damienről, Damien Steinről, aki ugye elfogadta a meghívást az eukarisztikus kongresszusra. Emlékeztek rá az első benyomásra vele kapcsolatban? Ez megvan bennetek?
2008-ban volt az, amikor személyesen találkoztunk először, amikor egy karizmaiskolát vezetett itt Magyarországon, és nagyon-nagyon jó előadó, tehát hogy úgy beszélt, hogy az ember nem aludt el egy háromnapos konferencián, ez nem megvetendő, és nem mindenkivel van itt, tehát nagyon lebilincselő előadó, és rajta is, és a közösség többi tagján, aki eljött vele szolgálni, azt éreztem, hogy hiteles emberek. És ez nagyon-nagyon fontos volt nekem, hogy nem olcsó evangéliumot árultak, nem csak látványos csodákat ígértek, vagy éppen imádkoztak ezekért, és tapasztalhattuk meg, hanem elmondták, hogy mögöttem mi van. Az ima, a böjt, a hitünk megélése, a szívünk megtisztítása. Tehát ez volt az az első benyomás, ami Damien Steinnel és a közösség megismert tagjaival kapcsolatban ért minket.
És igaziból ez azóta se változott, tehát tényleg annyi szent embert ismertünk meg ennek kapcsán, tehát persze látjuk a hibáikat is, meg az emberségüket, de hogy ezzel együtt igazán hiteles, és tényleg szent emberek élnek ott kint, és meg itt körüttünk is most már reméljük, de hogy ez a hitelesség igen az első, ami talán megfogó.
És hogyha mondjuk találkozol valakivel, akit nagyon röviden bíztatnod kellene, hogy miért vegyen részt az eukarisztikus kongresszuson, Damien előadásán, mit mondanál neki?
Hát, majd tudom a szlogánt mondanám neki, hogy itt találkozhatsz Istennel. Tehát, hogy a Szentlélek erővel jelen szokott lenni ezeken az alkalmakon, akár nem csak miénken persze, de csak most arra kértetek, hogy a miénkről beszéljünk. Tehát, hogy lehet találkozni Istennel.
Igen, ez a találkozz Jézussal.
Igen.
Budapesten, ez abszolút összecseng a kongresszusnak a mottójával.
Igen, és Damiennek van egy jó karizmája arra, hogy jelenvalóvá tegye, megfoghatóvá tegye az emberek számára mondjuk az Isten jelenlétét, vagy az ima közelségét, vagy ebben az esetben az eukarisztikus Jézusnak a képét fedésbe hozza az élő Jézus képével. Tehát azt a szakadékot sokszor segít átugrani, ami megvan napjainkban, hogy a templomban ott van az oltári szentségben Jézus, az egy olyan szent és távoli, tömjén füstös valami, meg esetleg van az a Jézus, akit talán ismerünk az imádságainkból, vagy még valaki így sem, és hogy ezt a kettőt összehozza, és az élő Istent, aki ott van az oltári szentségben, ugyanúgy meg tudja mutatni nekünk, és ezt föl tudja ezt a lángot gyújtani a szívünkben.
Alig 100 nap van hátra az eukarisztikus kongresszusig. A közösségetek hogyan készül?
Készülünk testiekben és lelkiekben is, mert hogy kaptunk ugye feladatot, tehát miénk lesz az egyik szélkámántéri délután, úgy azok a szabadtéri színpadok, tehát azért mi leszünk a felelősek, és hát nyilván Damient is kísérni fogjuk. Ez a fizikai része, a lelki készülés az pedig ima és böjt.
Igen, tehát ez egy számunkra is egy nagy ünnep lesz az eukarisztikus kongresszus, és a mi tűz és fény szentségimádásaink, amik most már szerintem 7. éve vagy 8. éve mennek, még azt se tudtuk, hogy kongresszus lesz, már azóta voltak, de ebbe a vonalba esnek, tehát az élő Jézus megtapasztalása, és azt hiszem, hogy ezzel készülünk most a pandémia miatt, ez így ősszel abba maradt, hogy ez fizikailag megtörténjen, de szeretnénk ezt újraindítani, amint lehet, hogy ezek a tűz és fény alkalmak is előkészítsék azt, hogy az eukarisztikus kongresszuson az emberek nyitott szívvel és még több vágyal érkezzenek Jézushoz.
Nagyon tetszett nekem a bemutatkozásnál, kitértetek arra, hogy itt tulajdonképpen egy eukarisztikus életről van szó. Hogyan tudom az életemet eukarisztikusabbá tenni? Mi ennek a módja?
Hát én azt gondolom, hogy a gyakori szentmise az egy nagyon fontos dolog. A mi közösségünkben, mivel vannak együtt lakó tagok is, meg vannak világban élő tagok is, mi itt a Magyarországon élők, ilyen világban élő tagok vagyunk, bátorítanak minket arra, hogy amilyen gyakran csak lehet, lehetőleg naponta járjunk szentmisére. És ennek meg is van a maga a hatása. Tehát amikor volt idő számunkra, tavaly, amikor nem voltak misék, nem voltak valódi fizikailag elérhető szentmisék, és egyszerűen fájt a hiánya. Tehát észrevettük az életünkön, hogy ez az elzártság a szentmisétől, még akkor is a napi imánk megvolt, és online igyekeztünk bekapcsolódni, ez egyszerűen egy hiány. Tehát ilyen indirekt módon tudjuk ezt lemérni, mint ahogy az ember a levegőt vagy a vizet nem becsüli meg, de ha folytogatják, és nem jut levegőhöz, vagy nincs innivalója néhány napig, akkor megérzi azt, hogy mit jelent az, amikor van. Hát azt hiszem, hogy mi közösségünkben így van, hogy a gyakori szentségimádás és a napi, vagy legalábbis minél gyakoribb szentmise, ez nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára.
Igen, nekem is ez jutott eszembe, a szentségimádások. Tehát most az nagyon jó volt, hogy ahogy készültünk a kongresszus, hogy nagyon sok helyen kinyitották a templomokat, és éjjel-nappali, illetve nappali szentségimádások voltak, amit aztán a pandémia sajnos egy kicsit visszafogott. De hogy nagyon jó az oltári szentséget tölteni, a napi ima idejét az embernek, ez egész addikcióvá tud fajulni, ha szabad így mondani. Úgyhogy én nagyon várom, hogy újra kinyissanak rendesen a szentségimádó helyek, és hogy az IEC után is megmaradjanak, tehát a kongresszus után is megmaradjanak ezek, mert ezek nagy dolgok.
És hogyha mondjuk én beülök egy ilyen alkalomra, lehet, hogy valakinek kérdés, hogy ott mit kell csinálni, ott vagyok az oltári szentség előtt, mondjuk lehet, hogy először egy ilyen alkalom, és soha nem voltam szentségimádáson, hogyan szólítsam meg az oltári szentségben jelenlévő Jézust, mit csináljak ott?
Hát ez attól függ, hogy milyen fajta szentségimádásra megy az ember. Én a kezdőknek, akik még nem találkoztak, nem azt javasolnám, hogy üljenek be egy csöndes szentségimádásra egy templom mélyére, hanem javasolnám nekik például a tűzésfény szentségimádásokon, ami egy picit vezetett. Ebben az a jó, hogy az elején van egy olyan 5-10-15 perc buzdítás, és utána egy picit is segítjük az embereket abban is, hogy konkrétan, aktívan hogyan tudnak eljegyződni az oltári szentségben jelenlévő Jézus ott helyben, tehát hogy hívjuk őket, hogy kapcsoljanak be az éneklésbe, elkezdünk értük közbenjáró imádságot mondani, ott akkor azért élünk a karizmákkal, tehát a proféciák és ismeretszavákon keresztül az Isten teljesen személyesen tud hozzájuk ott helyben szólni, aminek hát nagy könnyek, nevetések, mindenféle szoktak a gyümölcsön lenni, tehát látjuk, hogy az Isten dolgozik. És hogyha már ilyen magabiztosan van az Úrral, akkor jöhetnek a csendes, mély szentségimádások, amikor tényleg csak kettesben vannak, és farkas szemet néznek, hogy úgy mondjam.
Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy valami tapasztalatot szerezzenek az Istenről, hogy a jelenlévő Istenről van valami természetesen pozitív tapasztalat, akkor utána egy csendes szentségimádást is megtölt ugyanaz a jelenlét. Mikor valaki csak azzal kezdi, azt is lehet, csak ahhoz szükség van arra, hogy valami imakönyv, vagy valami ilyesmi legyen. Szerencsére most vannak, pont a NEC kapcsán készültek ilyenek, és azok nagyon jók, amik be tudják vezetni az embert a szentségimádásba, hogy ott megéljék azt, hogy az Istennel vagyunk együtt. És ebből van többféle is, és ezek nagyon hasznosak.
És itt egy fél mondattal már említetted ezt, hogy az emberek hogyan reagálnak? Mit láttok rajtuk egy-egy ilyen alkalom után?
Nagyon érdekes, mert amikor eljönnek az alkalomra, mindig meg szoktuk kérdezni, hogy hányan vannak most először, és azért mindig vannak. És akkor azt látjuk azért a feszélyezettséget, óvatosságot, és aztán, hogy a tömegnek így a hite meg az öröme kérdez, az rájuk is hat, tehát van egy ilyen kis tömeghatás, így leoldódnak sokszor a láncok és bilincsek, és tényleg szabadon ott tudnak állni. Tehát ilyenkor azon, hogy az oltári szentség van megvilágítva, a templom csak annyira, hogy ne essünk egymást nyakába, lássuk egymást. Tehát mindenki tényleg teljesen szabad lehet az Úr előtt, és ez sokat szokott nekik segíteni, és azt látom, igen, hogy legtöbben, nem mindig mindenki, de legtöbb azért feloldódnak, és jelen vannak ők is az Úr számára, mert az Úr mindig ott van az ő számukra, de hogy ők is jelen legyenek az Úr számára, ezt próbáljuk mindig ugye elérni a bevezető előadással, imával, ezzel, azzal, és hogy ez meg szokott történni, és hogyha ez megtörténik, akkor mondom, ott helyben is látjuk az arcokon, meg a végén egész hangulaton, de sokszor kapunk visszajelzéseket is konkrét gyógyulásokról, meg a lelki történésekről beszámolnak az emberek, és ezek nagyon klasszak azért, jó visszajelzések.
Igen, és ez nagy öröm nekünk, hogy még a pandémia előtt sokan jöttek, tehát mondjuk egy ilyen alkalmon 500-an eljönnek egy hétfő este, és hogy ők ezt elviszik haza. Ez nem egy havi egy alkalom, hogy jövünk töltődni, és vége van, hanem havi egy alkalom, jövünk töltődni, de utána elviszik, és utána a csendes szentségimádásra ők is rászoknak, tehát hogy egy kultúrát szívnak magukba, tehát nekünk ez egy hivatásunk, hogy az embereket elvezessük arra, hogy a keresztény örökségüket birtokba vegyék, és ennek egy szerves része az, hogy a Jézussal, az eukarisztikus Jézussal is személyes kapcsolatuk legyen.
Kicsit tekintsünk, vagy nem tudom, hogy ti, mint közösség, tekintetek-e az eukarisztikus kongresszus utánra, a tervezés, mik a célok, amik előttetek vannak, akár abból a szempontból is, hogy majd, hogyha nem lesz járvány, miket szeretnétek csinálni?
Hát szeretnénk mindenképpen a tűz és fényeket úgy újraindítani, hogy ez egy biztos találkozási pontja lehessen az embereknek. Tehát ezt a szolgálatot úgy érezzük, hogy nagyon áldott, és ezt szeretnénk továbbvinni. Időről időre szoktunk Szentlélek szemináriumokat csinálni, aminek az egy nagyon jó tulajdonság, hogy egy 9-7-es lelki gyakorlat, amelyik megtanít imádkozni. Tehát a napi, rendszeres ima életbe bevezet, ami ebből a szempontból sokkal többet ér, mint bármilyen konferencia, vagy egy egyszerű megtapasztalás, hiszen kialakítja azt az ima életet, ami a személyes Isten kapcsolatnak a alfája és omegája, tehát hogy anélkül nem működik a dolog. És ennek nagyon jó gyümölcseit szoktuk látni. Szeretnénk majd folytatni, vagy ismét csinálni egy Szentlélek szemináriumot a NEK után valamikor. És hát még vannak a nagy konferenciáink, ami általában akkor eljön Démien is Magyarországra, más előadók is vannak, és ez is egy olyan esemény, ahol tényleg az Istent lehet megtapasztalni, egy kezdetet tud lenni egy megváltozott életnek, hiszen az összes konferenciánk, vagy minden lelki gyakorlat, vagy tűzés, vagy bármi, amit csinálunk, az mindig azzal az igénnyel csináljuk, és úgy imádkozunk érte előtte is, meg ott helyben is, hogy az emberek ne csak egy feltöltődést kapjanak, ne csak egy élményt kapjanak, hanem valami ugrás legyen az életükben, és máshonnan folytassák utána, mint ahol előtte voltak. És ez nagyon-nagyon fontos.
És hát maradnak úgy a konferenciák, tehát a pandémiának azért vannak előnyei is, például, hogy kialakultak ezek az online konferenciák, amiben most egy kicsit ugyan mindenkinek elege van, de ez a hibrid módon megmaradhat majd, mint a oktatás, ugye az egyetem, hogy hibrid módon is, mert így sokkal több konferenció, nem kell utazni külföldre. Most már úgy van, magyar tolmácsolással, szinkron tolmácsolással megoldjuk, tehát be lehet jelentkezni otthon a nappaliból a konferenciára, és akkor egy másfél napos konferenciát végig csinálni. Tehát, hogy sokkal elérhetőbb lesznek a konferenciák, és ezt gondoljuk, hogy ezt meg is kéne tartani, ezt a féle konferenciákat is.
Nagyon érdekes volt, amit fölvetettél azzal kapcsolatban, hogy ne csak élmény legyen. Az eukarisztikus kongresszust szervezve azért elő-elő kerülnek olyan vélemények vagy tapasztalatok, hogy a nagy tömegrendezvényeknek megvan ez a hatása, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon nagy élmény, de hogy mi marad utána? Nektek ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatotok? Nagyon jó volt, hogy kiemelted ezt, hogy ne csak élmény legyen. Mitől lesz nem csak élmény?
Akárki akármit szervezhet, ez nagyon sok múlik a résztvevőkön. Tehát ez egy döntés mindig az emberek részéről, hogy engedi a szívébe hatolni azt, amit mondjuk egy neken megtapasztal. Engedi-e azt, hogy átformálja őt az Isten azon keresztül, amit megtapasztalt, és hajlandó-e változni. Tehát a mi életünk is ezen múlik, a mi lelki életünk, meg az egész életünk, hogy hajlandóak vagyunk elfogadni azt, hogy Isten szeretne minket alakítani. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat segít az, az ember tudja, megtapasztalja, kiolvassa a Szentírásból, és magáévá teszi azt, az Isten engem meghívott, engem sokra hívott meg az Isten, és megadja az ehhez szükséges kegyelmeket. De ehhez nekem együtt kell működni vele, és ha erre hajlandó vagyok, akármilyen töredékes módon, akármilyen gyengeségeimmel együtt, de ha erre hajlandó vagyok, és képes vagyok áldozatot hozni ezért, akkor ezt az Isten nagyon megáldja, és akkor történnek a csodák az életünkben.
Két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy a magvetőnek a példázata, tehát hogy a mag el van vetve, hogy most akkor én kapálgatom, locsolgatom, foglalkozok-e vele utána, az az én dolgom. Tehát, hogy szeretnék egy gyümölcsöt látni, vagy nem. A másik pedig a közösséghez való csatlakozás. Tehát nehéz egyedül kereszténynek lenni, viszont a közösségnek megtartó ereje van. Tehát a plébániáknak nagyon ki kéne nyitni, nagyon oda kéne lépni, a közösségeknek nagyon oda kéne tenni magukat, hogy az embereket befogadják, és tudják őket tovább segíteni azon az úton, amin elindultak. Mert különben van egy ilyen szellemi gravitáció, ami szép élménnyé degradálja ezeket a dolgokat, és visszacsúszunk a hétköznapokba, és ezt nem szabadna igaziból hagyni. Tehát ez egy olyan alkalom, amit most meg kéne ragadni, és az embereket karon fogni, és gyertek velünk típusú keresztényekké válni.
És végül még arról, hogy talán ez a legnehezebb, de hogy mit mondanátok valakinek, aki otthon van hónapok óta, ilyen lelki sivárságot él meg, és valami bíztatásra van szüksége. Őt hogyan bíztatnátok?
Arra, hogy jöjjön el a konferenciára, vagy egyáltalán?
Akár hogy jöjjön el a konferenciára, kongresszusra, De nem is csak erre gondolok, hanem hogy mindarról, amiről itt beszéltünk, hogy az életünk eukarisztikusabb átétele, egyáltalán az, hogy Isten központúbb legyen az élete, vagy hogy egyáltalán, hogy van remény.
Hát szerintem kezdje el számolni az áldásokat, amiket kapott a pandémiát, mert egyszerűen azt látom, hogy sokszor azon múlnak a dolgok, hogy meglátjuk-e Isten nagy tetteit a mindennapokban, mert vannak Istenek nagy tettei, és hogy ezeket észre kell venni, hogy a zsidók is mindig akkor buktak el, amikor levették a tekintetüket az egyiptomi vándorlás során, levették a tekintetüket Isten nagy tetteiről, és kész is volt. Nem véletlen, hogy Mózes meghagyta nekik, hogy mindig emlékezzetek meg az Isten tetteit, hogy hogyan vezetett ki titeket Egyiptomból, ezt meg is hagyta ugye generációról generációra ismételgetni. Hát ez nem véletlen, az ember egyszerűen, amire néz, azzal fog megtelni. Ha állandóan sötétet nézzük, a reménytelenséget, a depressziót és a szörnyű híreket hallgatjuk, akkor ezzel fogunk megtelni. Ha viszont meglátjuk az Isten tetteit az életünk, például mondok egyet, ugye nekem 3 gyerekem van, most egy évig otthon voltak, én nyertem egy évet a gyerekeim életéből, ugye kamaszok, tehát nem sokat láttam volna már belőlük, de most így nyertem egy évet az életükből, és annyira jó lett otthon a hangulat, tehát így alig akartak szinte visszamenni az iskolába, tehát ilyenek például, tehát nagyon sok minden áldás is fakadt ebből, meg ez, hogy például indultak ezek az online konferenciák, amiket később ki fogunk tudni használni, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak ilyen pozitív dolgok, amikre rá tud nézni, csak ezeket meg kell keresni, le kell írni, és amikor az ember a szemét éppen lecsüggeszteni, akkor ezeket újra és újra el kell olvasni, és hálát kell adni neki az Istennek ezekért, és ezek segíteni fognak fölemelni a tekintetet. Én azt gondolom, hogy például ezzel lehet segíteni.
Mivel bíztatnátok ezeket az embereket, akik most otthon vannak, és...
A másik, hát meg ezt, hogy akkor kezdjék ezt a kis földet megkapálni, készüljenek lélekben a konferenciára, várjanak sok és nagy dolgot, és jöjjenek, és Isten meg fogja nekik adni. Amekkorára kinyitják magukat, azt tele fogja tölteni az Isten, csak nyissák magukat jó nagyra.
Nekem még az jutott eszembe, hogy sokszor ez a bezártság azzal járt, hogy a társadalmi kapcsolatok részben megszűntek, részben egy fóbia alakult ki az emberekben, tehát nehéz visszajönni. És sokszor mindenki úgy érzi, hogy egyedül van, magányos, el van zárva a külvilágtól, kicsit talán fél is az emberektől, és én azt javaslom, vagy az szerintem segíthet, hogy az a hiány, ami benne van, az próbálja meg másnak megadni azt, amit ő szeretne kapni. Másik ember felé nyitni azzal a gesztussal, amit ő szeretne kapni. És én azt hiszem, hogy ez át tudja törni a falakat, és most nem a gazdaságot akarjuk újraindítani, de a lelki életet, vagy a társadalmi, az igazi szociális kapcsolatokat az emberek között, és ez segít visszatalálni ahhoz, hogy az ember kedélye, a személyisége visszatérjen, vagy oda, ahol volt, hogy még egy jobb állapotban.
Igen, meg így például egy újabb áldás a pandémiának, hogy megláttuk, hogy mi az, ami igazán fontos. Például erre tekinteni, hogy mi az, most a szemét így lepucolódott már, bocsánat a kifejezésére a kapcsolatainkról, láttuk, hogy mi a fontos, kik a fontosak, tényleg akkor most a celebek a fontosak, vagy az, aki a kamionnal behozza az árut az országba, stb. Tehát, hogy most kaptunk egy tisztán látást, és hogy ezt is akkor ragadjuk meg, és újra értékelve a kapcsolatainkat, neki tudunk futni valami szebbnek és értékesebbnek.
Tobis Borbála és Nyúli Gábor voltak a NEK Podcast mai adásának vendégei. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük, hogy köszönjük. Itt lehettem.
Egy hét múlva ismét találkozunk, ismét lesz NEK Podcast, akkor is tartsatok velünk. Búcsúzik a műsorvezető Gőbel Ágoston. Sziasztok!